Ransburg Jenő, a tűz. A tűz rettentő gonosz lehet. Apukám vashordóba zárta. Úgy hívják Kája. Most mérges a tűz, zúg, morog, szikrák pattognak belőle, ahogy háborog, és szórja szerte mind a fényét. Azt hiszem, kicsit félek tőle. Bár inkább sajnálom szegényt. A Kája biztosan szűk neki. Megkérem majd az apukám, hát, ha szabadon engedi.
Dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa itt van, és együtt gondolkodunk az agresszió kapcsán. Mit is jelent a gyerekek szempontjából, vagy a gyerekek életében? Egy kicsit vizsgálódjunk, mit szólsz hozzá, Isten hozott.
Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat.
Érdemes lenne leszögezni az elején, hogy mit jelent, tehát, hogy milyen fogalommal dolgozunk, mettől meddig tart az agresszió.
Az agressziót többen meghatározták. A latin agresszió szóból származik, ami támadást jelent. Összességében egy olyan destruktív viselkedésre utal, amelynek célja testi, lelki és vagy anyagi kárnak a szándékos előidézése, és itt a szándékos, ez nagyon hangsúlyos. De ugyanígy megemlíteném Csepeli Györgynek a megfogalmazását, miszerint az agresszió nyomán sérül, lehetetlenné válik, részben vagy egészen eltűnik az egészség, a szépség, a gazdagság, a boldogság, a hatalom, a tudás. Annál súlyosabb az agresszió, minél több értéket, minél teljesebben és helyrehozhatatlanul károsít. Szó szerint idéztem a Csepeli Györgyöt, és itt azt emelném ki, hogy amint hallhattuk, hogy nem csak az egészségnek a károsodása, a lelki-fizikai egészség károsodás, hanem az agresszió kategóriába tartozik az is, hogyha például egy gyerek számára, ami számára szép, az sérül, vagy ami őt boldoggá teszi, de az is, hogyha valaki vele szembe a hatalommal visszaél, de az is agresszió, hogyha valaki például a körülötte levő felnőttek közül ahhoz járul hozzá, ne tanuljon eleget, és sajnos ezek közül az agresszív viszonyulásmódok közül gyakran több jelenik meg egyszerre, tehát egymásra tevődnek.
Lehet, hogy érdemes lenne külön választani, hogy milyen az agresszió, vagy mikor beszélünk agresszióról felnőtt gyerek kapcsolatban, és gyerek-gyerek kapcsolatban.
A gyereknek az életkora nagyon meghatározó, például egy másfél-két éves gyerek esetében nem beszélhetünk agresszióról, még akkor sem, hogyha a cselekedete agresszív, és akár bánt másokat. Azért nem, mert ő nem látja át a tettének a következményét, és nem képes arra sem, hogy beleélje magát a másik gyereknek a helyzetébe. Ezt ugye a szakirodalom empátiának nevezi. Egy másfél-két éves gyerek esetében ettől függetlenül, hogyha ő agresszív más gyerekkel, például meghúzza a haját, vagy elveszi a játékát, akkor ettől függetlenül, hogy ő még nem érti, nincsen tudatában a tette következményének, le kell állítani, tehát nem kiabálva, nem agresszíven válaszolva, de határozottan le kell állítani ezt a cselekedetet, és például azt mondani, hogy nem, ezt nem szabad, ez fáj neki, mert hogy a gyerek ugye tanulási folyamatban van, és ezzel is hozzásegítjük őt ahhoz, hogy a tettének előbb-utóbb lássa a következményét, illetve föl tudja mérni azt, hogy az ő hatására a másiknak milyen szenvedést okozott. Később óvodában ez annál inkább igaz, hogy a gyerekben tudatosítani kell, hogyha ő agresszíven viszonyult máshoz, és azonnal le kell állítani. Ami nagyon fontos, hogy a gyerek ne kapjon megerősítést azért, hogy ő agresszív volt. Például, hogyha elveszi valakinek a játékát agresszíven, akkor ne maradhasson nála a játék, tehát hogy semmiképpen ne legyen megerősítve, de így óvodás korban, vagy később már nagyon jelentős a családnak a hatása, hogy otthon mit lát, milyen modellt lát, és hát a kutatások azt igazolják, hogy az agresszív gyerekeknek nagy része saját maguk is agressziót szenvedtek el a családban, tehát hozzájuk is így viszonyultak.
Na igen, beszéljünk arról, hogy vajon mi váltja ki, mi lehet a gyerek fejében, hogy törnek fel ezek a rettenetes indulatok, amiknek során ő agresszívvá válik a környezete felé.
Sok oka lehet. Vannak olyan tényezők, ami mondjuk például a gyerek nehezebb életindulásából adódik. Ezt a szakirodalom szociális izolációnak nevezi, ez azt jelenti, hogyha valamilyen szerencsétlen történés folytán a gyerek hosszabb ideig el van választva az anyától, vagy például a biológiai szülei valamiért nem képesek, nem tudják vállalni azt, hogy őt fölnevelik, és addig, ameddig a gyerek új családba kerül, lehet, hogy a kórházban tölt el egy bizonyos időt, lehet, hogy egy intézetben, és van ilyen kísérlet, mint például Harlownak a majom kísérletei, melyek bizony azt támasztják alá, hogy a kis majmokat 3 hónapra izolálták az anyjuktól, tehát elválasztották, akkor utána könnyen rehabilitálhatók még, de már egy 6 hónapos trauma az nagyon mélyen beívódik, és később a társas kapcsolatokban menekültek, és a gyengébbekkel agresszívvá váltak, és a 12 hónapos izoláció meg alkalmatlanná tette őket a társas életre, alakult a teljes apátia, ami egy érzelemmentességet jelent, ami azt jelenti, hogy nem képes az érzelmeit kifejezni, nem képes adni érzelmeket, de fogadni sem, teljes rémület uralkodott el rajtuk. Ebből próbáltak az embergyerekre is levonni következtetéseket. Nyilván az embergyereknél azért több szempont még közbejön, és azért később is sokkal több korrekciós lehetőség adódik. De hogy egy embergyereknek az élete, hogyha így indul, akkor teljesen biztos, hogy a későbbiekben számolni kell a traumával, ezzel foglalkozni kell, és mindent meg kell tenni, hogy az életét ne akassza. Még akkor is, hogyha esetleg maradnak vissza a nyúlványok a későbbi, vagy akár a felnőtt életére vonatkozóan.
Hogy lesz ebből agresszió?
Arra gondolok, hogy nem alakul ki egy mély kötődés, nem alakul ki egy mélyebb biztonságérzet, nem alakul ki az a tapasztalat, hogy jelzéseket adok a környezetnek, és értik, kitalálják, hogy éppen milyen szükségletem van, és erre megfelelően reagálnak. Nem alakul ki az, hogy látom a körülöttem levőkön, hogy örülnek az érkezésemnek, ezzel értékes vagyok.
Ezért haragszom, ezért büntetni akarom a környezetemet gyerekként?
Nem, hanem én azt gondolom, nem, de tudatosan semmiképpen gyerek nem azért sír, vagy tesz bármit is, hogy büntesse a környezetét, hanem egyszerűen benne egy frusztráció keletkezik, és ez a frusztráció hát agresszív formájában tör a felszínre. Tehát agresszív gyerekeknél mindenképpen érdemes erre gondolni, hogy milyen frusztráció van mögötte, amit ezen a destruktív módon vezet le, akár más, akár önmaga irányában, és hogy ez a felnőtt kötelessége, hogy a gyereket megtanítsa arra, hogy valami konstruktívabb, akár önmaga, akár a környezete számára ártalmatlan módon vezesse le a feszültséget.
Milyen lehetőségek vannak? Mit tehet a szülő, vagy milyen lehetőségeket ajánlhat? Hogyan oldhatja, vagy csatornázhatja más irányba az agresszióját a gyereknek?
A szülő nagyon sokat tehet. Az első és a legfontosabb a modellkövetés. Ugye a gyerek lemásolja azt a mintát, ami otthon van. A szülő se legyen agresszív, sem a gyerekekkel, de egymás között sem legyen agresszió, mert amennyiben van, ezt a gyerek megtanulja. Hogyha a szülő azt látja, hogy a gyerekben mindenek ellenére kialakul az agresszió, akkor fontos, hogy ezt le kell állítani. Amennyiben csak lehet, nem kiabálva, tehát nem viszont agresszióval válaszolva, de ezt leállítani, és a gyerek életkorához mérve tudatosítani azt, hogy ezzel milyen kárt okoz akár önmagának, akár a környezetének. A kiváltó tényezőknek a sora hosszú. Vannak például biológiai kiváltó tényezők, és a kutatások azt igazolják, hogy az agynak vannak bizonyos zónái, amelyek felelnek az agresszióért. Például van ilyen kísérlet, melynek során vadállatokat szelidítettek meg az agy bizonyos zónáinak az aktiválásával, ingerlésével, és olyan is előfordul, hogy szelid állatokat vadítanak meg. Tehát ebből arra következtetése jutottak, hogy bizony az agynak bizonyos területei is önmagukban felelnek az agresszióért, illetve az agresszió szintjéért. Az embereknél pedig megfigyelhető, hogy egyes agykárosodások vagy daganatok előidézhetnek agressziót, vagy akár fordítva egy amúgy agresszív személyiségű embert puhává, sírósá alakít.
Tehát valamilyen stimuláció megy végbe. Arra gondolok, hogy nem születik senki agresszívnek, nem?
Nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyi a vele született hajlam, és mennyi a modellkövetés, hogy ez milyen arányban van, de ugyancsak kutatási eredmény, hogy a magas tesztoszteron szint például a férfiaknál együtt jár az agresszióra való hajlammal. Erről itt azért azt gondolnám, hogy lehet, hogy a hajlamot örököljük, genetikailag átörökíthető, de mégis ezzel a hajlammal mi történik, hogy ez úgymond érvényesül vagy sem, ez azért nagy mértékben a neveltetés, a családi környezet, elsősorban a családi környezet, másodszorban az óvoda iskolának a kötelessége vagy felelősség ezt kordában tartani.
Mik lehetnek még azok a tényezők, amelyek előidézhetik a gyerekben az agressziót?
Ismert a tanulás elmélet, ami arról szól, hogyha az agressziót valamilyen jutalom követi, akkor a gyerek azt tanulja meg, hogy az agresszivitásom eredményre vezet. Itt nem arra kell gondolni, hogy a gyerek agresszív, és akkor ajándékot kap, hanem arra, hogyha azt tapasztalja, hogy például agresszióval szerez meg egy játékot, és a játék nála marad, vagy azt tapasztalja, hogy agresszív vagyok, külön figyelemhez jutok ezáltal, vagy jobban érvényesülök. Tehát ez nagyon fontos, hogy az agresszív cselekedetet soha ne érje jutalmazás. A modellkövetés, amikor a családban a gyerek agressziót tapasztal, vagy ennek szemtanúja, az bizony gyakrabban vagy szívesebben folyamodik agresszióhoz. Az agresszió agressziót szül, ismert mindannyiunk számára ez a mondás, és ez csak ugyan így van, mert az történik, hogyha egy gyerekkel agresszív a szülő, vagy otthon a szülő között a gyerek agressziót tapasztal, akkor ő szeretne azonosulni nyilván a számára erősebbnek tűnő szülővel, gyakran az apával, mondjuk egy fiúgyerek feltétlenül az apával, végbe megy egy azonosulás, és mivel átél egy ilyen kiszolgáltatott szerepet, megtapasztalja a tehetetlenséget, fölnőttként érezhet egy ilyen késztetést, hogy ő is megtapasztalja ezt a hatalmat, ezt az erőt más valakivel szemben. Bizony a szülők sok esetben hozzájárulhatnak a gyerek frusztrációjának a kiváltásához és a fokozásához. Ez olyan helyzetekben, olyan családi környezetben fordulhat elő, ahol a szülők nem elég fogékonyak, nem elég nyitottak, nem elég érzékenyek a gyereknek a jelzéseire. A legtöbb gyerek jelzi, hogyha valami számára nem megfelelő, és az nagyon jó, hogyha a szülő nem egy autoriter módon válaszol erre, hanem úgymond demokratikusan visszanyúl, és próbálja megérteni azt, hogy mi történik a gyerekben, és nyilván ha megérti, akkor már a gyerekben nem fokozódik az indulat vagy a feszültség. Akkor lesz a gyerek agresszív, vagy akkor kezd kiabálni, amikor azt érzi, hogy semmibe veszik, átnéznek rajta, és hogy igazából nincsen semmiféle ráhatása arra, ami számára rossz vagy kellemetlen a családban.
Tehát nem azt mondod, hogy itt most mindent a gyerek köré kell szervezni, és mindenben ki kell kérni a véleményét, és minden úgy kell legyen, ahogy a gyerek akarja, hanem egyszerűen nem minden van úgy, ahogy ő szeretné, de érezni valahol azokat a határokat, amikor már nagyon fontos figyelembe venni, hogy ő mit szeretne, vagy amikor nagyon észre kell venni, hogy ő meddig tudja nyugodtan tűrni az adott helyzetet. Szóval itt valamiféle jó egyensúlyérzékre lesz, vagy van szükség, azt gondolom, így szülő meg gyerek kapcsolatában.
Bizony. Sok családban előfordul az, hogy nem, hogy a gyerek köré szervezik az életüket, hanem a gyerek egészségének bizonyos vonatkozásait teljesen figyelmen kívül hagyják. Láttam erre példát, hogy például nem tisztelik eléggé a gyereknek az alvás idejét, és a szülő hazamegy ittas állapotban, akár más emberekkel együtt zajcsapva, és nem érdekli őt az, hogy a gyerek éppen alszik. De arra is láttam több példát, hogy a szülők dohányoznak a lakásban. Nyilván ez a gyerek számára rendkívül kellemetlen, de egyszerűen a szülőt nem érdekli az, hogy ez hogyan érinti a gyereket.
Kiváltó okok, ugye? A fülemben van az a bibliai idézet, hogy szülők, ne ingereljétek a gyerekeiteket. Beláthatatlan következményei lehetnek, tehát agressziót szülhet az, amikor a gyerek egyszerűen nem tudja érvényre juttatni az ő szükségleteit, vagy nem tud hangot adni annak, hogy mire van szüksége, hogy miben tud komfortosan létezni.
Az a gyerek tudja majd az agresszió leépíteni, ha ki is alakult, akiben kialakul az empátia, kialakul a beleérzésnek a képessége, bele tudja képzelni magát a másik helyzetébe, és érzékeli azt, hogy a tettével vagy a szavaival mit okoz a másik embernek. Hogyha a szülők így viszonyulnak a gyerekhez, hogy figyelmen kívül hagyják, vagy semmibe veszik az ő igényeit, vágyait, alapvető szükségleteit, akkor a gyerekben nincs, hogy kialakuljon ez az empátia, és hát a helyébe meg ott az agresszió, mint akaratérvényesítés.
Óvoda. vagy iskola, bármelyik közösség szóba jöhet. Lehet, hogy én a gyerekemet úgy engedem el az iskolába, óvodába, hogy fiam, ne verekedj, soha ne kezdeményez semmiféle verekedést vagy konfliktust, de mi van akkor, hogyha őt támadják, őt verik? Mit javasolhat a szülő, vagy mit taníthat a gyerekének ez esetben? Üssön vissza, ne üssön vissza, hogyan védje meg magát?
Azt gondolom, hogy egy óvoda-iskolai környezetben nem a gyerek dolga elsősorban, hogy megvédje saját magát, hanem az ott dolgozó felnőtteknek a feladata, hogy agresszió ne fordulhasson elő. De tudjuk jó, hogy ez nem így van. A szülő azt teheti, hogy a gyerek számára világossá teszi, hogy téged senki nem üthet meg, és nem bánthat sem szavakkal, sem másféleképpen. Hogyha mégis ez megtörténik, akkor azonnal szólsz az oszinak, azonnal szólsz a tanároknak, azonnal szólsz itthon. Első körben, de amúgy sem biztatnám a gyereket arra, hogy agresszióval válaszoljon, de semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez történik, nem szabad tolerálni, elfogadni, mindent meg kell tenni azért, hogy az agressziót leállítani, mert az agresszor önmagától nagyon ritkán áll le, és azért agresszív, mert megteheti, mert nem ütközik falba. Nagyon fontos ilyenkor, hogy minél szélesebb körben összefogni, és iskola szinten, óvoda szinten a gyerekek számára, a szülők számára nyíltan kimondani, hogy itt nem tolerálunk semmiféle agressziót, és nagyon sok esetben már ez elindít egy változást, hogyha mondjuk az iskolának a szellemisége nagyon mélyen és határozottan képviseli. De egy összességében, tehát elhallgatni nem szabad, csendben szenvedni nem szabad, hanem határozottan lépni kell azért, hogy az agressziót leállítani.
Azt hiszem a híres Karate Kidben Mr. Miyagi-nak, nem tudom, ismerős számodra ez a film, amikor a... Ismerős? Amikor karatézni tanítja a gyereket, de azzal a kitétellel, hogy soha nem kezdeményezhetsz verekedést, viszont hogyha téged akarnak megverni, akkor győznöd kell.
Hogyha egy gyerek olyan helyzetbe találja magát, amikor mondjuk az iskolatársai vele agresszívek, én semmiképpen szülőként nem biztatnám arra a gyereket, hogy ő ezt tűrje. Az agresszorok általában összefognak. Ott van egy falka vezér, aki nem tudom én, erős, magas, és hozzáhúznak a többiek, tehát ott egy csoport van általában. Tehát egyedül, az agresszor sose egyedül van, hanem van egy közösség, akik ezt támogatják. És van egy gyerek, aki meg periférián van, teljesen kiszorítják, mert szemüveges, meg kövér, meg bánik.
Gyere, erről beszélj, ezt mondom.
Ez az iskolai agresszió.
Tehát azt mondod, hogy az agresszor soha nincs egyedül, hogy társulnak hozzá. Ennek mi a pszichológiája? Vajon miért van az, hogy az agresszor mellett vannak többen, és nem az áldozat mellett?
Például az iskolában, de minden helyzetben egy agressziónak három szereplője van. Az egyik a szereplő az agresszor, akire egyértelműen rá lehet mondani, hogy ő az, aki bántalmaz. Van egy áldozat, aki ezt elszenvedi, és mindig vannak szemlélődők. De olyanok is vannak, és mondjuk ők a negyedikek, akik nem bántják az áldozatot, de támogatják az agresszort. A közösségekben az agresszorok általában erősek, vagy magasak, vagy valamilyen szempontból erőt tapasztalnak, akár a családi háttér miatt. Tehát úgy érzi, hogy ő ezt megteheti, és nyilván ezt a többiek látják, és például egy osztályközösségen belül inkább lesznek az ő barátai, vagy vele szimpatizálnak, akár félelemből, mint az áldozatnak a támogatói. Nyilván az is előfordul, hogy valaki sorsközösséget vállal az áldozattal, de azt reszkírozza, hogy őt is ki fogja a közösség zárni. Kiközösítik. És vannak a szemlélődők, akik látják ezt az egész agresszív folyamatot, de azt gondolják, hogy nem az ők dolguk, az áldozatot nem védik meg, és tulajdonképpen nem tesznek semmit. Én azt látom, hogy kevesebben, sokkal kevesebben vannak azok a gyerekek, akik az áldozat pártját fogják, inkább az agresszort támogatják mindaddig, ameddig a felnőttek nem lépnek közbe.
És mi van akkor, hogyha az áldozatot is valaki bíztatná, és az áldozat is mutatna valamiféle erőt az agresszor irányába, hogyha erőt mutat, hogyha erővel lép fel, akkor ő nem tudna tábort toborozni magának? Tehát arra gondolok, hogyha egy gyenge ember mellé nem mernek beállni, még a szemlélődők sem, akkor egy felnőtt nem bíztathatja arra az áldozatot, hogy mutasson erőt, álljon ki?
Egy felnőtt agresszióra semmiképpen nem bíztathatja, mert éppen az a lényeg, hogy az agressziót meg kell állítani, és itt több módszer van, nem agresszióval.
Tehát tüzet tűzzel nem.
Pontosan, de itt arra kell gondolni, hogy az áldozat gyakran olyan gyerek, akinek amúgy is önbizalom hiánya van valamilyen szempontból, elesettebb, akár egy gyengébb szociális háttérrel rendelkezik, a ruhája nem olyan márkás, mint a többieknek, és ő maga is ebben az osztályközösségben kevésbé érzi magát értékesnek. Ez kiszúrja egy osztályközösség, tehát kiszúrják a gyengébbet.
Többször említettük már, hogy az agresszor is valamiféle agressziót szenvedett el korábban, tehát egy olyan közegből jön, ahol őt is bántották.
Gyakran kiderül, hogy ő maga is áldozat, és tulajdonképpen az történik egy ilyen bántalmazó helyzetben, hogy a benne levő feszültségnek keres utat, nem ismer más feszültséglevezetési módot, mindezt az agressziót, ami nagyon destruktív, és hát ezért talál egy olyan áldozatot magának, aki gyengébb, és levezetheti rajta a feszültséget, és ez iskolai környezetben, gyerekek között, családban, felnőttek között is úgy van, hogy a feszültség az a fizika egyszerű törvénye alapján a kisebb ellenállás irányába terjed. Bemérjük, hogy terjedhet-e abba az irányba, ezért van az, hogy gyakran a felnőtt a gyereket bántja, a férfi a nőt, de nagyon ritkán az alkalmazott a főnököt, holott lehet, hogy neki járna az adott pof, és a gyerek kapja meg, tehát a bennünk levő feszültséget muszáj valamilyen utomódon levezetni, és felnőttként a saját felelősségünk megtalálni ennek a konstruktív módját, a gyerekekkel szemben pedig ugyancsak mi felnőttek vagyunk elsősorban felelősek azért, hogy a gyerekeinknek olyan konfliktus megoldási módokat tanítsunk, és mutassunk a saját példánk alapján, amely sem önmagának, sem a környezetének nem okoz kárt.
Kulturális hatások.
Nagyon érdekes az, ahogyan az egyes kultúrák viszonyulnak az agresszióhoz. Az is figyelemre méltó, hogy akár egy közösségnek, egy falunak a saját kulturális normái hogyan hatnak erre. Kutatási eredmények igazolják például azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 7-szer annyi gyilkosság van, mint az angoloknál, és érdekes módon például Japánban a frusztráció, a fokozott stressz hatásnak a következménye nem a gyilkosság, hanem inkább az öngyilkosság, tehát maguk ellen fordulnak az emberek. A kulturális hatások azért is fontosak, mert egy kultúra, a kultúrának az érték és a norma rendszere jóvá is tudja hatni az agressziót, de az ellentéte is igaz nagymértékben szabályozni is tudja. És én ebben látnám a hatékonyságot, vagy a megoldást, képest, hogy egy közösség határozottan mondja ki, határolódjon el az agressziótól, például egy iskolai közösség, és bizony ez nagy mértékben meg tudja határozni a gyerekek tanárok közötti interakciót.
Látod ezt a megoldást a mi kultúránkban, a mi virtusunkban megvalósulni?
Igen, azt látom, hogy vannak előrelépések. Azt látom, hogy például egyre több pedagógus ítéli el azt, hogyha a gyerekekkel szemben a pedagógus megszégyenítő, vagy összehasonlítja a teljesítményét más gyerekkel, vagy megfélemlíti a gyereket, tehát egyre többen gondolják azt, hogy ez teljesen helytelen, és azt gondolom, hogy a családokban is egyre nagyobb tudatosulás zajlik, abban az értelemben, hogy még akkor is, hogyha a szülők más családi mintát láttak, és lehet, hogy ők maguknak is agresszióban volt részük, azt látom, hogy azért ma egyre ritkább, hogy valaki az agresszív nevelési formákat gondolja hatékonynak. Előfordul, a zártabb közösségekben talán még inkább, de egyre ritkább. És sőt, azt látom, hogy inkább a szülők nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ezeket a nagyon mélyen beépült reflexeket, családi mintákat leépítsék, és a családjukban valami szeretetteljesebb, elfogadó, egymást tiszteletben tartó, egyfajta méltóság teljesebb légkört hozzanak létre.
Köszönöm. Dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa volt ma is a vendégünk. Kérjük Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk jövő héten is. Thank you.